ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Margó. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Találkozás Garaci Lászlóval.
Hölgyeim és uraim, kellemes délutánt kívánok. Németh Gábor vagyok, ez pedig a Vastag Margó. Gálica zsarol, íz száll a gócra, lóca, sárga zél, ízragacs lázló, szálló zacirag, ligász csalóra, az illó cárszag, százgó lacira. Ezek az anagrammák egy Nincs alvás című könyv fülszövegének helyén állnak, Kovács Imrétől származnak, és a megfejtésük a könyv szerzőinek neve, azaz Garaci László. A mai adásban beszélgetést hallhatnak vele, és részleteket a Mintha élnél című legutóbbi könyve alapján készült hangjátékból. 4 prózakötet, 1 verses, 3 színdarab, filmforgatókönyvek és hangjátékok, 1 fordítás, díjak, 4 hónap Amerika után, és egy egyéves berlini DAAD ösztöndíj előtt beszélgettünk, az óév utolsó előtti napján, egy nappal azelőtt tehát, hadd lehessek most személyesebb az illendőnél, hogy 20. éve vagyunk barátok. Elmondhatom, mert a műsor bevallja, hiába is nyírbáltam utána áldázó privát mondataimat. Ú, gaz, csilla, ráz. Laci, lógarázs, szagló, rácila, ica, gal, zárszó, zsarol, az gálic, izzóra, gal, ács, a lagzi, láz, csór, ara, csigázol, garaci, szám.
Egy napra vagyunk egy évtől, egy bizonyos évtől, amit 96-nak fognak hívni. Tehát a jövőre vagy 40 éves. Jelent ez neked valami?
Hát ez szürreális. Kicsit. Hát elég ijesztő, kimondva, vagy nem is tudom, szóval nekem úgy... Szóval egyrészt úgy nem érdekel, nem foglalkozom vele, de ha meg úgy azt mondja, hogy 40 éves vagyok, akkor az... Szóval egy kicsit ilyen felfoghatatlan. Most az, hogy ennek érzem, az meg bosszant, mert az azt jelenti, hogy nem vagyok szinkronban a saját korommal, vagy mintha nem tudnám elfogadni. Szóval nem vagyok felnőtt, de hát közben meg, tehát lehet, hogy rosszul fogjuk fel a dolgot, szóval, mert hogy az ember mindig fiatal, mint az öregek, és akkor mindig ezek a számok olyan ijesztőnek tűnnek. Szóval 40 éves ember, az nem. Életem nagy részében az egy ilyen bácsikaszerű valami volt, tehát mondjuk 25 éves koromig. És azután tudtam elképzelni, hogy esetleg majd én is leszek az, de hát az is valami olyasmi volt, hogy hát majd nem tudom, szóval az ilyen csillagidőkre valami, nem? Uh-huh. És hát most annyi leszünk, és akkor majd kiderül, hogy ez mit jelent, de hát szerintem semmi különösebbet nem fog jelenteni, vagy így változást. Hát én ismerek 48 éves embereket például, és azok is hívjuk, hogy
élnek,
esznek, isznak, nevetnek, szóval itt még bármi előfordulhat. Szerintem bármi lehet.
Thank you. 3 éves voltam, és hallgattam, mint a sír.
Miért vannak a valamik? És miért nem inkább hiányuk a semmi?
Elhatároztam, hogy véget vetek a komédiának.
Szájpenésszel kezdtem, aztán szüntelenül okáttam 3 napig. Begyullasztottam a fülközepemet, de amikor rájöttem, hogy fel akarják szúrni, gyorsan meggyógyultam. Oltási tájogot növesztettem a combomon, amit viszont többször felszúrtak, majd szikével felvágták.
A lányoknak azt mondom, késpárbaj nyoma.
Hasmenéssel próbálkoztam, majd megkaptam az ázsiai náthát. Sikertelenül. Erre septében vérszegény lettem, és párhuzamosan beindítottam egy tüszős mandulát.
Nem volt módszerem. Sötétben tapogatóztam.
Kétoldali fültőmirigyulladás következett, aztán kanyarós lettem, allergiás kiütésekkel kombinálva. Epileptoid tüneteket produkáltam.
Nem ajánlom, nagyon hajszás.
Időnként titokzatos lázak lettek meg, de lassan kezdtem sorsomba beletörődni. Már csak úgy immelámmal betegeskedtem. Száraz köhögés, spanyol nátha, szorulás, koszmós fejbőr, szemváladékozás, bronchitis, arcüreggyulladás, bárányimlő.
Anyám gyakran emlegette a jósnőt, aki szerint félistent fog szülni.
4 éves születésnapomon leszámoltam csalóka ábrányjaimmal, és az örök hűség pecsétjét, mely túlvilági róka tündérpajtásomhoz kapcsolt. Jó mélyen eldugtam szívemben.
Élni kell, nincs mese.
1960. július 17-én a kis szobában álltam a rökamié előtt.
Úristen, már 4 éve állok itt. Az ablakban egy galamb, feldérsült be a fény, halott csönd. Nincsenek itthon. Születésnap.
A zöld, kihúzhatós rökamié.
4 év. Irdatlan idő. Ledarált, elveszett napok és percek.
Egy matuzsálem emlékek és remény nélkül, az örök jelen gúzsába kötve.
Mint reggel az ágyban, amikor az éber tudat a dermedt test börtönében vergődik.
4 éve állok itt érintetlenül.
Tüzelőfejemet egy vízzel teli hordóba nyomom. Nem alszik el a cigi. Ég a cigi a számban. Jaj, de jó, a jégcsákánnyal hadonászni, Istenem.
Sírtam, mert nem volt cipőm. És akkor odajött egy ember, akinek nem volt lába.
Lila inyek, belső gangok. Ez nem a csicsergés, ez a decibelek napja. A holdban ébredek, eltűnt a pénzem. Valaki felajánlja szanszkrittül, hogy kivisz kocsival Budakalászra.
Új nap szúrta át az eget.
Évesek voltunk, és a bajkás sörözőbe beültünk, és tényleg nem volt hajlandó kiszolgálni a pincér. És hosszan kellett neki bizonygatni, hogy nyugodtan kihozhatja azt a egy darab sört, mert hogy már 10 éve kihozhatja.
Ez később is.
És aztán gratulált. Aztán, ahogy olvasgattam, hogy miket írnak rólad mások, akkor a kemény írja, hogy 35 éves korodban eltűnhetnél még egy érettségi tablón, és hogy egy egész örlei kör várja, hogy mikor vagy hajlandó végre megöregedni. Most aztán annélkül, hogy bántani akarnálak, de ha most kerülnél egy érettségi tablóra, azért már valószínűleg inkább tanárnak néznének. Elejötted azt, hogy nem vagy hajlandó kiállni az aporos össze, és nem kijönni az anyósoddal, és hogy nem kezd föl. Amit az Abodi, mikor ír rólad, úgy fogalmaz, hogy egy olyasfajta személyiség bontakozik ki az írásaidba, akinek a sikeres szocializáció az a kudarccal azonos. De hát közben persze szocializálódsz. Hogy vagy ezzel a dolggal?
Hát, ha jól jöttem, akkor itt valahogy a felelősség téma is meg van pendítve.
Na, nem akartam, ha megpendül, akkor ez.
Az az én bajom. Hát, fel kell nőni azért, és az szerintem, szóval nálam a lényeges változás, ez mindenképpen akkor következett, amikor gyereken született, szóval hogy addig lehettem felelőtlen saját magammal is, és másokkal is. És abban, de akkor éreztem is, hogy tulajdonképpen az egész, ez az egész ökörködés, amit az életemben csinálok, az már egy ilyen bepörgő spirál, és nincs nagyon értelme. És nagyon is akartam azt, hogy legyen egy ilyen keret, és hogy bizonyos normák kényszerítsenek arra, hogy azokon belül töltsen ki magam, hogy a szabadságot ott találjam meg. És ha megszületett a Larjon, akkor ennek erre az egy elég kritikus időszak volt. Tehát az első egy-két év, szóval nehezen szoktam hozzá ehhez, hogy egyrészt, hogy apa vagyok, másrészt, hogy másként kell a világról gondolkodnom. És abban a pillanatban, hogy az ember azt érzi, hogy egy másik ember feltétlenül szeretendő, és szeretetnek és az odaadásnak egy ilyen feltétlen tapasztalatával találkozik, akkor már a másokkal való viszonya is megváltozik. Tehát de egy ideig azt hiszem, hogy még ezt is erőltettem, vagy hát nem, ez nem tudom, hogy jó szó, hogy erőltettem, de megpróbáltam elválasztani a család világát a külvilágtól, és ott továbbra is így improvizáltam a, nem tudom, így a kapcsolataimat, meg a szasz, hogy miről mit gondol. Ez a játék, ami igazából eléggé meghatározta a világhoz, meg az önmagamhoz való viszonyt, ennek a gyerekszületése egy ilyen szigorúbb szabályai kezdtek lenni, és ennek aztán konzekvenciái lettek az egészre vonatkozóan is.
Tehát, hogy mondjuk nem teheted meg, hogy nem kell szó, hogyha benne maradunk a metaforában.
Igen, ki kell állni a kocsival, vagy nem.
Igen, lehet, hogy nem Zaporozset szállsz ki, de a BMW-t, ami nagyon öreg és szétmenőben van, azt el kell vinni szerelőzni és ordítozni velem, stb.
Igen, bár itt most ez van éppen radikális változtatást hajtottam végre, mert egy kocsit lanyítottam magunkat. Uh-huh. Tehát azért ennek a polgári életformának van szerintem egy csomó nagyon veszélyes motivum, ami könnyen beszűrődik, és ilyen drogszeren állandóvá válik az ember életébe. És ezt így próbáljuk így együtt így lecsupálni. Tehát, hogy ne, vissza kevés tévét nézek, meg nincs kocsi, meg szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen, szóval nomadizálni próbálom az életet, mert egy kicsit úgy el lett technicizálva az utóbbi egy-két évben. Szóval, hogy több zenét hallgatok, meg olvasok. Nem, de esetre van ebben egy ilyen konfliktus veszély, de hát ez szerintem inkább egyszerűen abból fakad az, hogy az író létből, vagy nem tudom, tehát, hogy ez a egy kicsit normatív polgári létforma néha nehezen találja meg a dialógust egymással. Azért ez a dolog körül van bástyázva. Tehát egy csomó mindent már nem csinálok, amit pénzért csinálhatnék. Tehát hogyha úgy alakul, hogy nem megy a dolog, akkor még mindig fordíthatok, tehát ilyen alkalmazott ügyeket csinálhatok, vagy publicisztika, újságírás. Tehát ez egy ilyen hinterlandot képez az egésznek, és azért nem érzem teljesen űrben lebegőnek magam. Meg hát végül is elég sokat, hát így is elég sokat dolgozom, tehát keresek pénzt, tehát és ennek megvan egyelőre az útja, módja, tehát publikálok, meg rádiózunk, de ahogy most is, tehát valami mindig úgy kisegít, hogyha már úgy szorul a kapca. Szóval én nem érzem ezt a fenyegetettséget, főleg így, hogy van a Berlin, tehát nem tudom én most akkor így 97 nyaráig elvileg így nekem így nem kell különösen pénzzel foglalkozni.
Kicsit hazamész oda is, nem?
Igen. Tehát a európai városok közül egyértelműen a Berlint ismerem a legjobban. És hát nagyon szerettem, hiszen nagyon izgalmasnak éreztem mindig. Hát azért ez nagy ugrás, és az egy év az nagyon hosszú idő. Szóval nem tudom elkezdeni, hogy egy év nem fogok mondjuk ide a szobámba belépni, vagy lemenni a buszkocsmába. Hát nyilván haza fog látogatni valószínűleg karácsonyra, de hát azért mégis ez egy hosszú idő. Most beszéltem a Kukorellivel telefonon karácsony este, és azt mondta, hogy nem lehet dolgozni. Ami egy kicsi keserűséget, vagy nem keserűséget, de mindesetre azt éreztem, hogy tehát, hogy az ember azért ott egy idegen közegbe kerül, és sokkal több ideje marad.
Most 36 éves korodban, éppen mint Márai, ugye elkezdtél írni egy hosszú könyvet, aminek az első részét már olvasni lehet, az a cím, hogy Mintha érnél, és ebben a műsorban is belőle hallunk részleteket. Az írásait korábban úgy tűnt, hogy egyfajta villámfényben születnek, aztán persze sokat dolgozol rajtuk, de hogy van egy olyan terved, ami 5 könyvre vonatkozik, egy elég tervszerű és egy robotszerű munkát feltételez, akkor ezt fogod folytatni?
Ezt akarom folytatni, bár nem könnyű, és hát a legnagyobb nehézség abban van, amire itt utaltál is, hogy az, hogyha az ember egy dolggal foglalkozik hosszú ideig, akkor óvatatlanul felmerül az a gyanú, hogy valami tökéletesen abnormális dolgot művel. Tehát egy ilyen mániásságnak és abnormálisra puffasztott becsvágynak a gyanúja merül fel. Ugyanis hát ez nagyon nyomasztó, hogy éveken keresztül ugyanahoz a munkához leülni, ugyanabba a világba belekerülni, ugyanazt szövegetni tovább, egy ilyen végtelen sálat kötögetni, miközben a nyakam az ilyen pici, vagy nem tudom, valami megalomániát érzek benne, és ez egy kicsit elbizonytalanít. Tehát van egy ilyen nagyon gyanús mozzanat a dologban. Szóval hogyha valaki egy nagy könyvet akar ma írni, akkor hogy nem tudom elképzelni, hogy anélkül írná, hogy közben arra gondol, hogy milyen jó fejettől, vagy hogy akkor most akkor a könyvet írok, hogy leszakad az asztal. Na most aztán megmutatom nektek.
Szóval morális pátosz veszélyt érzed a munkanagyságát.
Hát igen, kicsit olyan, igen, szóval úgy érzem, hogy ez legalábbis végig kell gondolnom, ezt a problémát. Maga az első részben azért az kiderül, hogy eléggé fragmentált a szöveg, és tehát végül is tudnék védekezni ezzel kellene a vádak ellen magam előtt, de éppen az a célom, hogy ne legyen ilyen fragmentált ráadásul. Tehát a vágyam az, hogy még szigorúbb szerkezetet hozzak létre, és valószínűleg még epikusabb beszédmódot. Tehát ez a morális vagy gyanú és az esztétikai elképzelések között van egy ilyen feszültség. Tehát nem tetszik, hogy én ezt írom, ezt a könyvet. Ugyanakkor valószínűleg fogom írni, mert hát akarom is, meg rengeteg anyagot gyűjtöttem a következő részhez.
Ifjúságom különös dísze volt az a szemölcsféleség, amely az orrom tövében virult évekig.
Lukács György viselt ugyanilyen bibircsókot, ráadásul ugyanott. Ifjúkori fotóin hiába keressük. Nagyjából az észtromfosztása idején bukkan fel az öregedő bőr bosszújaként.
Zakopánéban olvastam ezt a művet, és esténként heves vitába bonyolódtam a kempingezőkkel, de leginkább egy kakadúnak becézett szeplős, kövér és nagyhangú szervezőtitkárral. Alig, hanem én voltam az egyetlen lukácsista, aki rendszeresen szipuzott. Prímán összeegyeztettem Lukácsot a ragasztóval, az elméletet a gyakorlattal.
Lukács azért kritizálja az irracionalistákat, hogy beszélhessen róluk. Ahogy a szeszély a nőszerelmi vallomása, a pöröly a filozófusé.
Láttam álmomban Lukácsot, hatalmas pulzáló nejlonzsákkal az arcán.
Kakadú a Lanovkán Ogyessa hőse jelvényben pompázott, és szörnyű szitkokat szórt rám. Olyasmiket, hogy renegát, és elhajló, és nyáspolgár, és revizionista, és opportunista.
És természetesen lukácsista.
Majd a végén nemes egyszerűséggel lefasisztázott.
Mire hazaértem, csúnya veres bibircsók nőtt a képemen. Ugyanott, a cimpa felett, mint egy hovatartozásom jeleként.
Óvakodj azoktól, akik a varsaviankát zümmögik, és gruppenszexről álmodoznak.
Mélységes elkeseredésemben strukturalistákat kezdtem olvasni, és Sartre-t tanulmányoztam. Legkedvesebb barátom akárhányszor meglátott, elmesélte annak a sportújságírónak az esetét, akinek...
Egy ugyanilyen borsókát lerúgtak foci közben a lábáról, és 6 hét alatt elvitte a rák. Rapid folyamat.
Az Undor című regény vált mindennapos olvasmányommá. Több egyszerre is fuldokló gyönyörrel faltam lapjait, és bimbózó, azaz pattanásos lengyel csajokat szedtem fel az éjszakai hatoson. Immár közelinek látszott az idő, amikor kézzel fogható valóságban illusztrálom az ész tökéletes trónfosztását. Ám egy kegyelemteli pillanatban bőrgyógyászhoz fordultam, aki minden teketória nélkül eltávolította a fölösleges lukácsi ribizlit, mintha sose lett volna.
Hogy ez a hőse, véges az erőd.
A szerző fiziológiai konstitúciójának egy pregnáns vonatkozása olvasójába transzplantálódik.
Most már közvetlenebb tapasztalatokra vágytam.
A magányos írói kísérletezést kiegészítettem kvázi mágikus eljárásokkal, anélkül, hogy valahonnan tanultam, vagy néven neveztem volna őket.
Első akcióm színhelye az Új Tükörklub volt a Bartók Béla úton. Az írót Mányoki támogatta be a zsúfolt terembe. A felolvasást is ő vállalta, és mire végzett, az író is végzett egy palackkal. De csak azért, hogy az első hallgatói kérdésre úgy kanyarítsa a választ, hogy a második fele egy logikus felszólítást tartalmazzon. Azonnal hozzanak neki a közértből egy üveg tokait. A szervezők botrányt szimatoltak, berekeztették a találkozót. Elérkezett a cselekvés pillanata. Mintha keresnék valakit, Hajnóci mögé sasszéztem, és mámorosan hozzádörgülőztem csodálatosan hatalmas, nyírkos hátához. Nem sokára beszereztem Eszterházis kalapját az FMK-ban. Aztán gyors egymás utánban megfogtam Erdélyt, a Dixit és Bódi Gábort. Éreztem, hogy ingyen töltődöm a tehetség fluidumával. Ottlikkal 85 májusában az Örlei kör alakuló gyűlésén ráztam kezet, de nem figyelt rám, mert a kevélyen pipáló Erdély megbabonázta. Az érintésnek a konvencionális protokollját egyébként is a hivatalosság és a kölcsönös rutin profanizálja, ezért amikor Ottlik távozott, az asztalához sonfordáltam, kihittam poharából a maradék pezsgőt, és az isteni sugallat szétáradt ereimben.
Az anyja, Krausz.
Nem vágytam barátságukra. Tartottam a csalódástól. Amire szükségem volt, lepároltam műveikből.
Touch and go. Ez volt titkos jelszavam.
Egyetlen kivétel Nádas, akinek nagyon is vágytam barátságára. Viszont nem mertem hozzányúlni, mert attól féltem, hogy ruhaszegélyünk legártatlanabb összesúrlódása durva arcú csapásként érné. Aztán ez a dilemma is megoldódott. Barátok ugyan nem lettünk, de egyszer véletlenül kezembe került az olvasó szemüvege. Ihletetten orromra helyeztem, hogy egy percre az ő szemével lássam a világot. És megértettem, belőle ennyi jár nekem.
Kapcsolatban emlegetni, hogy rengetegszer fordul az a szó összetétel, hogy a személyesség null foka, vagy a teljes személytelenség, vagy az a fajta bujkáló szerzőjén, aki gyakorlatilag sose adja ki magát. Mondjuk neked van egy mondatod, ami szerintem hát legalábbis asszociatíve ide tartozik, hogy nem lehet felismerni, mert nincsen rajta állarc. Szóval ez a pillanat valahogy elérkezett, és emlékszel erre, hogy jött? Hogy ez nem egy ilyen pontszerű, hanem lassan érezted, hogy személyesedik a dologba, és hogy az élete tényei jobban kezdenek belekerülni?
Nem, úgy emlékszem, hogy ilyen pontszerű volt az a pillanat, amikor így megjelent előttem egy ilyen könyvnek a víziója. Szóval hogy egyrészt azt, mert a veled is nagyon sokat beszéltünk arra, hogy kéne írni egy ilyen könyvszerű, egy regényt, vagy nem tudom mi.
Van egy Benediktus.
Igen, és kicsit már unalmas volt ez a rövid prózák. Vagy az úgy érződött, hogy tudnám csinálni tovább, és persze odaülök, és így eldobom az agyam, és akkor ebből lesz valami kis szürreális darab, és ez végül is napi szinten, és valószínűleg meg tudnám csinálni most is. De hát akkor mostanak mi értelme? És három évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor egy beteg is voltam, szóval rosszul éreztem magam egy pár hónapig, és akkor is sokat gondolkoztam ezen a dolgon, és akkor itt hirtelen elolvastam egyestán a Márai, egy polgárvallomásai, és a Kassákot. És érdekes módon mind a kettő a 36 éves kora körül írta meg ezt a két nagyon fontos könyvet. És akkor egyszerűen tényleg ilyen villámcsapásszerűen jött az az ötlet, hogy hát tulajdonképpen miért ne használhatnám én is fel az emlékeimet, mint irodalmi nyersanyagokat. Az első pillanattól fogva világos volt, hogy nem lehet az a célom, ami a Márainak vagy a Kassáknak, hogy felmutassanak egy reprezentatív individumot és egy kultúrát, ami akár elveszülve van, akár születőben, de összekapcsolódik ezzel az individumnak a megvalósítási harcával, vagy a fejlődésével. Tehát az hirtelen érdekesnek tűnt, hogy egyszerűen a múltról írni. Tehát arról írni, hogy milyen volt a 60-as években élni. Ugyanakkor rögtön volt egy viszolygásom attól, hogy egy ilyen központi figurát állítsak, tehát magamat a középpontban, és akkor most mintegy megírjam az emlékeimet, hát ez ilyen nevetségesnek is tűnt, és valóban az eddig írásaimban is így kerültem azt, hogy hangsúlyosan beszéljek magamról. Egyébként már jelen meg egy kritika, azt hiszem a Népszabadság, a Györfi Miklós írta, ahol arról beszél, hogy én ilyen nagyon kevés módon magamat állítom központba, ebben a mintajelnyelben. És akkor ez, hogy nem értettem ezt egészen, és aztán végig gondoltam egy-két rész, valóban van már itt ebben a könyvben, ahol ilyen jó fej gyerekként vagyok beállítva, mert aki így fenyegetve van az élet által, és úgy, szóval kezd kicsit olyan mitizálódni kezd ez a központi figura, aki hát ráadásul meg is van ez, hogy én vagyok, bár egy csomó helyen meg el van bizonytalanítva ez a dolog, tehát azért azt nem lehet egyértelműen állítani, hogy ez egy ilyen memoár vagy.
Körösi Zoli csinált veled egy interjút, ami a Felrombolás kötetben megjelent, és ott önéletrajznak nevezi, megelőlegezi ezt a műfaji megjelölést, és te ott mondod, hogy nem, ez egy olyan regény, amit írsz, amiben a korábbi könyveidhez képest nagyobb szerepet kap az emlékezés. Na most, ha valaki nek olyan speciális helyzete van, mint nekem, aki az életet sok pillanatát ismerem, tehát el tudok végezni egy olyan szelekciót, hogy mi az, ami a te emléked, és mi az, ami nem. Annak nagyon érdekes tapasztalni azt, hogy ezek viszont relativizálják, vagy hitelesítik egymást. Tudom, hogy jártál könyvtárakban is a Népszabadságokat, vagy régi újságokat lapozgattál, tám Pajtást is, meg mindenfélét, ami a korhoz köthető. Mégis az az anyag, ami ilyen módon lett összegyűjtve, és a legszemélyesebb emlékeidet kiegyenlítődnek.
Úgy tudom magam számára egyszerűen megfogalmazni, hogy az emlékezés tulajdonképpen a fantáziának egy ilyen speciális fajtája. Az emlékezés is mindig jelen idejű, mert most emlékezünk, az is most aktuális, az is most történik. Tehát igazából ez a jelen idejűség és ez az improvizatív jelleg, ez az emlékezésre is rányomja a bélyegét, vagy meghatározza. Ez egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy úgymond hitelesen rekonstruáljak egy kort, de még csak az sem, hogy a saját emlékeimet minél pontosabban megfogalmazzam. Egy olyan könyvet akartam írni, ami izgalmasan, és ebből a szempontból írói feladatokat kellett megoldanom, és nem történetírói feladatokat. Tehát itt bizonyos motívumok vannak, bizonyos nyersanyag, ami részben személyes élmény, részben könyvtár, részben kikérdeztem embereket. Még talán veled is beszélgettem egyszer, hogy még erről a korról tudunk-e valamit így összehozni, és akkor az egy könyv akart lenni, és nem egy kor. És a kor az közeg, amin keresztül a könyv így megmutatkozik, vagy átsugároztatja magát.
Írtál a Podmanickiről nemrég a Nappaliházban egy tanulmányt, és ott fölteszett a kérdés, hogy érdemes-e, vagy kell-e azon gondolkodni, hogy a szerző, a Podmanicki Szilárd, meg az az ember, aki ott beszél a szövegben, ezek milyen viszonyban vannak egymással. Most a Szilárd helyére a te nevedet helyettesítjük, akkor mit gondolsz erről? Tehát hol vagy ebben a könyvben?
Hát a kérdés az, hogy hol egyébként hol vagyok, vagy hogy vagyok-e, vagy lehet egy ilyen konstans origót feltételezni, ami az énem belül állandónak gondolható. Hát ez egy nehéz kérdés, és ma a filozófusok vagy az okosabb emberek egy része hallik arra a gondolatra, hogy nagyon nehezen megragadható a szubjektumnak ez a belső ilyen fémjele, vagy ami állandóan feltételezhető. Nagyon, hát ilyen mobil személyiség felfogások vannak, amennyire én ismerem a dolgot, és amennyire sajnos ezt érzékelem is. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem tudnánk úgy, szóval anélkül az idea nélkül, vagy idea csonk nélkül nem tudnánk létezni, hogy valamik vagyunk, tehát valamilyenek vagyunk, és van valami összefüggés a múltunk, a jelenünk és a jövőnk között. Mert ennek a naív illúziónak az elvesztése ma még mindenképpen a megőrülést eredményezné, vagy legalábbis annak a veszélyét jelenti. Tehát a mindennapi életben szükség van erre az én erre, mint ilyen munkahipotézise, vagy túléléshez. De ha az ember elgondolkodik erről, akkor talán a Virilliónál van egy olyan, hogy az én konstrukció, és a személyiség a kulturális háló egy rezgéspontja. Tehát igazából annyira keresztül kasul meg vagyunk határozva, persze csomó ilyen dinamikus kulturális elem által, hogy nehezen tudjuk definiálni magunkat, de közben az egész mozgásban lévő struktúra, ahol mindig valahol felbukkan az én, vagy felbukkanunk.
Uh-huh. Ha jól érzem, akkor ezt majdnem elviselhetetlenek, de egyáltalán nem tragikusnak érzékeled.
Hát, vagy legalábbis ez egy ilyen nagyon tisztázatlan helyzet. Mindenképp nagyon nagy feszültségeket jelent szerintem az emberek nagy része számára. Szóval ez egy ilyen stressz. Tehát az individuum mitosza, az még mindenkinek benne egy ilyen alapmitosz. De tehát mind a legfőbb érti. Tehát már mondjuk le vannak fosztva ezek a hagyományos, mitikus, transzcendens értékek, de az individuum értéke az valahogy az emberekben van. De közben a mindennapi tapasztalat az, hogy ez az entitás is, mint a kezdene feloldódni a kultúrában. Mm-hmm. És ez hihetetlen feszültségeket szül szerintem. Valamilyen értelemben ez a könyv, ami megszülethet, vagy ez a mintha élni, ennek a harcnak is próbál egy ilyen illusztrációja lenni.
Egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, Garaci Laci.
A fejemet végérvényesen belefúrtam a nagy párnába.
Garafi Lafi.
Lehet, hogy a név csupán azt a szeparatív negativitást fejezi ki, hogy nem a többi. De akkor hogyan élnek a kovácsok? Belenéz reggel a tükörbe, és azt mondja, én vagyok a kovács, az igazi. Vagy a sorsa névnek a tölteléke?
Miért? Van sors?
Miért? Nincs.
A névsorolvasási procedúrák szakadatlan sorozata a Makarenko óvoda kis csoportjától a Kalocsai forradalmi ezred aknavető ütegéig.
Húzd ki magad! Akkorra a híres holtat kiásták, felszalagozták a lépcsőn, és kamerákat szegeztek rá.
Lerobbant presszó a Marx téren. Rémhírekben és bosszúvágyban pácolódunk. Egy borostás alak pisztolyagyat villant a belső zsebében. Biztos forrásból tudja, hogy kommandósok fogják szétverni a gyászoló tömeget. Hömpölyög a nép az Andrásin. Parackok lógnak ki a zsebünkből, és súlyosan be vagyunk állva. Mi is megyünk. Megstírölni a komcsi dögöt, mielőtt végleg elkaparják. a sörsátor árnyas padjai.
Valaha Krúdi és Mára is söröztek itt.
A cirkuszi látványosság csak ráadás, habasörön. És ha tényleg lőni fognak ezt a szépen kidolgozott alkoholmérgezést, átcsempészük a túlvilágra. Lengő zászlók a magasban. Mi mozog? A szél vagy a zászló? Egyik sem. Ami mozog, az az elme. Megint az ünnepi díszbe öltözött tér. A zászlók immár súlyosan lógnak a déli verőn, mintha teleszívták volna magukat a szónokok bombasztikus frázisaival. Áll az elme, megadta magát a sorsnak. Elpöffentünk egy spinellót ott a morgóplepsznek orra előtt. A gyilkolásra és mártériumra mindig kész, kisemmizettek laza halmazai. Arcukat a szónoki pulpitus felé emelik, mintha onnan sütne rájuk a nap. A megfelelő szóra várnak, és a szónokok azon igyekeznek, hogy levezessék a feszültséget, hogy elhitessék, mostantól minden másképp lesz, mert lejárt a kommunizmus szavatossága. Viszont el kell kerülni a hatalmi űrkínált az űrzavart, legyenek türelemmel, és őrizzék meg a nyugalmukat. Bármennyit is szenvedtek eddig, most menjenek szépen haza. Az új törvények meghozataláig a régiek maradnak érvényben. Demokrácia lesz a diktatúra intézményrendszerével. Mindent ki lehet mondani, de semmit nem lehet megváltoztatni. Közben a komcsik bármikor lőhetnek. Egy nemzeti szín gyászolótól megtudjuk, hogy Kis Bálint, a tehetséges miskolci írópalánta és Szeszkazán kivetette magát a századikról. Imi éppen Bálint kockáslan elingét hordja, amit egy részeg hajnalon kért kölcsön Diósgyőrben, és most szorítani kezdi, mint Nessus Inge.
Szerettelek arra, hogy elhagyod a saját nyelvedet, mint részben most is, amikor beszélünk, hiszen nyilván számtalan dolgot figyelme veszünk, vagy mint abban az interjúban, amit az Oli csinált veled. Kiderül az ember számára, hogy a 89-et fordulópontnak gondolod, ott van egy ilyen fél mondatot, hogy a szabadságot kaptad meg 89-el, de ha a könyveidet olvasom, vagy az írásaidat, hogy semmiféle cezúrát nem érzékelek. Az a feneketlen rossz kedv, ami a humorod mélyén van, az meg se rezzen ezzel a 89-el. Ez a mintha élnélben is szerintem tetten érhető. Tehát az, amikor a komcsi dögöt elássák, és buliba járnak azok a figurák, akik ott járkálnak a könyvben, ott a történelem, ha bár azt mondod másút, hogy elkezdett lenni, mint valami érdektelen kulissza működik. Hogy van ez? Szóval, hogy megváltozott valami, vagy nem? Vagy egészen primitívan megkérdezem.
Hát valószínűleg az történt, hogy írói szempontból nem változott meg semmi, mert valószínűleg már előtte vagy bennem emancipálódott az irodalom a politikától. Szóval nem volt kényszer számomra a politikával szemben meghatározni magamat. Hol volt az első könyvemben, vagy a verses kötetben csomó olyan ismi van, ami azért erről a az emancipációs harcról tanúskodik, de a későbbi ügyek azok nem nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A szabadságot szerintem a szerdán, tehát a polgári, vagy evilági, vagy írótól független lényem érzékeli örömmel. Ugyanakkor ugyanolyan távol vagyok tőle, szóval ugyanolyan számomra egészen bornírta, ami mondjuk egy ilyen parlamenti közvetítésben zajlik. Konzekvensen nem olvasok újságot, és a híradót sem nézem, egyáltalán nem tudom, hogy mi történik az országban, és ez engem nagyon felszabadult át ezt. Tehát azt hiszem, hogy távolabb vagyok a politikától, de éppen azért, mert már nem kell félnem tőle olyan értelemben, ahogy a 80-as években, vagy a 70-es években főleg félnem kellett tőle. Tehát a rossz kedvem az valószínűleg igazából független a politikától. Volt egy mozzanat az életünkben akkor, ami kellemetlen volt. Tehát a rendőröktől való félelem. De most nem részletezem, hogy egy ilyen totalitárius rendszerben való élet az milyen nyomasztó mozzanatai vannak. Ugyanakkor mégis elkülönültünk tőle, de én most is el vagyok különülve attól a világtól, ami itt politikai értelemben zajlik. Viszont ami kulturális értelemben zajlik, az sokkal színesebb, és ez engem jól érint, vagy ezt így bírom.
Azt mondtad egyszer, és én azt érzem, hogy ez nem változott meg. Tehát, hogy ez a minősítés, amit most idézni fog tőled, ez teljesen csorbítatlan érvényes, hogy a vér és vicc kora az, amiben élünk. És ugye ez látszólag egy politikai természetű kijelentés, és ez a igen mély politikai strukturális változás, ez nem érinti meg különös módon ennek az igazságérvényét.
Ja, ja.
Nem?
De. Egy ilyen kulturális háromdimenziós összhálónak különböző pontjain bukkan fel a tudatunk. Bizonyos problémák bukkanak fel, és akkor azok más nyelven és más válaszokat adnak. Mert az ottani nyelvjáték szerinti beszédmód válaszai születhetnek csak meg, és a politika szférájában és nyelvjátékában meg csak egy olyan típusú válaszok születhetnek meg, és ezeknek az összehasonlítása az néha ilyen hihetetlenül nehézkesnek tűnik, illetve hát ilyen értelmetlennek és ellentmondásosnak. Hát ez elég káotikusnak tűnik jelen pillanatban, aminek van egy csomó pozitív mozzanata, mert elég izgalmas ez a világ, meg módotul a kreativitásra, meg szellemes tud lenni. Másrészt viszont van valami mély és rettenetesen felbújborékoló semmi hangulata, vagy ilyen kisugárzása. Úgyhogy hát tulajdonképpen így lehetne leírni. Mert most elég ilyen hevenészet mondom ezt a dolgot.
A már sokszor idézett interjúban azt mondod, hogy amikor a Varjon megszületett, akkor az egy olyan fajta élmény volt, amihez nem fér kételj. Hogyha az ember egyetlen egyszer az életében kap egy ilyen típusú metafizikai injekciót, hogy de hát ott van valami, amit zsigerileg érez, hogy mondjuk jó. Tehát, hogy ezen nem olyan van mit vitatkozni. Akkor ez nem kezdi ki ezt a egyébként teljesen jó felépített totális rossz kedvet.
Hát igen, de másrészt úgy is fel lehet fogni, hogy ez a jó, ez egy, bár mindenképp az életemnek egy ilyen szervező elemévé vált, vagy alapjává, aztán ez már talán túlzás is, de mégiscsak úgy is fel lehet fogni, hogy ez egy újabb szín a palettán, vagy egy újabb léttapasztalás. Ez is van bennem, és ez is egy nagyon erős valami, ez a vérségi kötelék, ami egy csomó kérdést felfüggeszt. Így leegyszerűsíti a dolgokat, mert tényleg csak a szeretetről, az odaadásról szól, tehát nincsenek kétségek, nincs helye megfontolásnak. De közben egy csomó minden, ahogy utaltam is rá, hogy azért ez így nekem nem volt olyan egyszerű az első pillanatok kezdve, attól még a világ nem változott meg, tehát nekem egy csomó olyan helyzetbe kerül az ember, amikor, ahogyha csak így ezt a morális dimenziót nézzük, akkor én számomra nagyon nehéz döntések elé is kerülhet az ember, ahol képtelen jól dönteni, vagy nem is lehet. Tehát elvileg olyan a szituáció, hogy minden döntés rossz is, meg jó is. És hát nem beszélve ennek a világnak az értelmezéséről, ami hát szerintem eléggé nehéz feladat. De egyébként most egy kicsit úgy elmentem abban az irányba, hogy ez a pessimizmus a kultúrában, és mégis én nem vagyok egy rossz kedvű. Szóval most már ezt sajnos be kell látnom, és sokkal rossz kedvűbbek a könyveim időnként, vagy legalábbis egyes mozzanatokban, mint amilyen én vagyok. És akkor ez arra utalhat, hogy igazából van bennem valami ilyen sötét megoldatlanság, amit így esetleg így írok ki. Most ez egy elég vulgáris, pszichoanalitikus értelmezés, de, De minden esetre különös, hogy nem csak rossz kedvűbbek egyes írásaim, hanem brutálisabbak is. Többször előfordult, hogy akik nem ismertek szerkesztőt, úgy képzeltek el, hogy egy ilyen dúvad vagyok, aki nagyon csinyán kell bánni, mert hamar lendül a keze, és nem tudom, és erőszakos. Tehát az írásban majdnem konzekvensen másfajta ének jelennek meg, mint amik a hétköznapi életemmel. Ami megint egy ilyen feszültség, és hát számomra érdekes ez a fajta mozgása, vagy az életvilág beszüremkedik a művilágba. Ez egy ilyen államtechnikák működnek meg, szóval ez egy izgalmas dolog. De mondom, hogy most körülbelül, tehát amiről beszélünk, azon a főleg a fiatal irodalomteoretikusok nagy hívvel hasukat fogva röhögnek, mert hát ilyen nincsen. Lehetnek persze ilyen műközpontú, meg struktúrális elemzések, de azért akármilyen, de hogyha visszagondolunk ilyen figurákra, nem tudom, Goethétől, Kierkegaardon keresztül, nem tudom ki. Szóval amikor így kiejtem ezt a nevet, akkor nem csak mondatok jutnak eszünkbe, hanem az egész történet.
Tehát nem igaz, hogy Kanthoz nem tartozik hozzá ez a kis dobozka, amivel a harisnya kötőjét babrált, amikor elcsúszott.
Nem dobozka, hanem így a zsebéből egy ilyen fonal indult a harisnyájáig, és hogyha a harisnyá lecsúszott, akkor azt így megfogta, és felhúzta belül a titkos módon. Az irodalom elméletben nagyjából konszenzusban a tekintetben tudod, hogy tök érdekben a szerző, csak a szöveg van, és azon be a narrátor, és az érdekes, hogy ő mit csinál. De még mindig van egy ilyen gyanú benne, hogy azért ennyire nem egyszerű a dolog. Meg hogy összeállt a művekből valami narrátorok fölötti, vagy narrátoron túli közelebb áll esetleg, vagy nagyobb részét lefedje annak a személynek, aki én vagyok.
Megjön a szertáros, sápat, mint a hold, és jól fésült, mint egy dróker. Mars csokit fal, kell az energia. Kint húzakodunk a sötét utcán, fél grammot ad 1500 ért, semmi értelme. 1/6 gram fejenként, 1/12 bordikanként.
Mindenki hülye vagy idegen.
Elfelejtjük, hogy szigorúan konspirálunk, mert lefölelték az összekötőt. A felfordított korsó aljáról összetekert 50-essel szippantunk, többen hesszelnek, feloldódni a tömegben. Feltűnik a híres ritkuló művész. Megtért a szektából a pesti dagonyába. Már nem beszél, de a legenda él. A sznobok hite szívós. Egy törtető kis drokuszár tekillát tesz eléje, pohár és cigaretta és bömböl a zene. Egy tarhomlokhoz szorítom a homlokom, hogy kiszorítsam belőle az agyzsírt. Valaki megissza a boromat. Leöntöm sörrel. Nem szeretlek, nem vesz észre. Egy boszorkány, neve Hexina. Két oldalt sírnak a vállamon, cigit sodrok. A fekete ember percenként záró rácsuktog a fülembe. Menekülj befelé. A hideg húzat megemeli a levenyeket. Kilóg egy láb a fotel alól, valaki távozik, ami az, hogy egyre kisebb. Kimondom azt a szót, hogy születésnap. Nem tudom, hogy ki mondta-e, és hogy mit jelent az hallani. Ordít az agyam, és hallgatom a szám. Szerettem ezt az idegent, hogy mégiscsak vigyázott rám. Megfulladok. Ez most nagyon nehéz. Minden tagom épp, de nem akarom, amit akarok. Nem érzek csalódást. Mi ez a hülye zene?
Ha kibírnék, menni lenne.
Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. A felhasznált hangjáték részletekben közreműködött Hanák Dávid, Polgár Péter, Sárkány Viktória, Ternyák Zoltán és Tóth József. A hangjáték dramaturgja Palotás Ágnes volt. A hangjátékot Kakó Gyula, Kornides Tamás, Messzéna Marian, Palotás Ágnes, Simonyi János és Váli Marian készítette. A Vastag Margó mai adásának zenei szerkesztője Molnár András, szerkesztője Németh Gábor, rendezője Bognár Monika volt.
A portrét 1995-ben rögzítették, és 1996. január 9-én hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imugoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak.